él, így hangzott a rendelet, a két fényhely, Ré Horusza, és fényhelyén Su néven újjong, amely Aton. Ez homályos volt, jól lehet világosságról volt szó, és nagyon világos szeretett volna lenni. Bonyolult is volt, noha egyszerűsítés és egységesítés volt a cél. Ré Horachte, egyik isten, Egyiptom istenei között három alakú volt, állati, emberi és égi. Képe emberi kép volt sólyom fejjel, amelyen a napkorong állott. De mint égi test is hármas volt, amint az éjből született, amint férfiasságának zenitjén állt, és amint meghalt nyugaton. A születés, a halál és az újjászületés életét élte, halálba tekintő életet. De akinek fülei voltak a hallásra, és szemei a kövek jegyeinek olvasására, az megértette, hogy Fáraó tanító üzenete az Isten életét nem így akarta fölfogni, nem mint jövést és menést, keletkezést, elmúlást és ismét keletkezést, nem mint a halálra épített és ezért fallikus életet, sőt egyáltalában nem mint életet, amennyiben az élet mindig a halálra épül, hanem mint tiszta létet, mint változatlan, kelésnek és múlásnak alá nem vetett forrását a fénynek, amelynek képéből az ember és a madár ezentúl eltűnik, és csak a tiszta, életet sugárzó napkorong marad meg, Aton névem. Értették, vagy nem értették. Minden esetre falun és városban izgatottan beszéltek róla olyanok is, akiknél megvoltak az előfeltételek, hogy nyilatkozhassanak, és olyanok is, akiknél ezek az előfeltételek tökéletesen hiányzottak, úgyhogy csak fecsegtek. József Verméig elhatott a fecsegés. Még Mai Szakme katonái is fecsegtek, és még a fegyencek is a bányában, amint lélegzethez jutottak, és annyit minnyáján megértettek, hogy a parancs bosszúság Amun-Rének, mint a nagy obeliszk is, amit az orra elé építenek, és mint Fáraó messze menő rendelkezései is, melyek az elmélkedő név meghatározással voltak kapcsolatban, és csak ugyan nagyon messze mentek. Így az a negyed, amelyben az új naptemplom épült, a Nagy Aton fényessége nevet kapta. És híre ment, hogy magát Tébét vezetett, Amun városát ezentúl Aton fényessége városának fogják nevezni, amiről aztán a végtelenségig sokat fecsegtek. Még a haldoklók is Mai Szakme kórházpajtájban utolsó erejükkel erről beszéltek. Nem is szólva azokról, akik csak csipkés leprában vagy szemrühességben szenvedtek, úgyhogy a kapitány nyugalmi rendszere komoly veszélybe került. Az édes lehelet ura úgy látszott nem tudott betelni és hajszolta ügyét, azaz a tanulságosan szeretett Isten ügyét, vagyis a templom építését olyan sietséggel és sürgősséggel, hogy Jebutól az elefántok szigetétől le a deltáig minden kőfaragót mozgósítottak. És ez a nagyarányú buzolkodás mégsem volt elegendő, hogy Aton házát olyan építményét tegye, ami az örök lakásokat megilleti. Fáraó annyira sietett, és annyira hajtotta a türelmetlenség, hogy lemondott azoknak a gondosan megfaragandó és nehezen szállítható nagy tömböknek alkalmazásáról, amelyekből az istensírokat építették, és parancsot adott, hogy a változatlan fény templomát kézből kézbe dobható kiskövekből emeljék föl, minek folytán sok habarcsra és kőtömítőre volt szükség, hogy a falakat kisimítsák a mélyített és festett ábrázolások számára, amelyeknek mindenütt ott kellett ragyogniuk. Amun gúnyolódott ezen, amint általában hallani lehetett. Az események így Jákob jelen nem levő fiához akként szivárogtak le, hogy Mai Szakme robotbányáját is igen erősen igénybe vette. Erősen igénybe vette Fáraó sietős építkezése, és Józsefnek gyakran ott kellett lenni felügyelő botjával, s vigyáznia, hogy csákány és repesztő ég szünetlenül kézben legyen, és a kapitány kellemetlenül cikornyás leveleket ne kapjon a hivataloktól. Egyebekben tovább élte elviselhető börtönéletét Szavirében, a nyugodt kapitány oldalán, s az élet egyhangú volt is, mint ennek beszéde, de várakozással terhes. Mert sok várnivaló volt, közelebbi és távolabbi, elsősorban közelebbi. Az idő telt, ahogyan telni szokott az ismert módon, amelyet sem gyorsnak, sem lassúnak nem lehet mondani, mert lassan telik, különösen a várakozásban élünk, és mire odafigyelünk, nagyon gyorsan elmúlott. Ott élt tehát, amíg annélkül, hogy tulajdonképpen sok ügyet vetett volna rá, 30 éves nem lett. Akkor eljött a lélek szakadva sietés és a szárnyas követ napja, egy nap, amely talán megtanította volna Mai Szakmét a megrettenésre, ha amúgy is nem várta volna mindig, hogy különös dolgok érik Józsefet. A futár. Ívelt lótuszorrú és bíborvitorlás bárka érkezett, repült könnyűségében, minden oldalán 5 evezős hajtotta, és a királyság jelével volt megjelölve egy futárhajó fáraó házi flottillájából. Elegánsan kikötött Szaviré kikötőhelyén, és egy ifjú ugrott le róla, könnyű és karcsú, mint a gyors hajó, amely hozta, arca sovány, lába hosszú, inas. Melle gyorsan zihált a gyolcs alatt, lélekszakadva liegett, vagy legalább így látszott, azaz úgy tett, mintha így volna. Mert a liegésre nem volt igaz ok, hiszen hajón tette meg az utat, és nem futva. Színlelt és tüntető, kötelességszerű lihegés volt. Minden esetre azután oly gyorsasággal futott, vagy repült Szaviré kapuin és udvarain át, miközben rövid, cseppet sem hangos, és az őröket mégis bénult, döbbenetbe ejtő kiáltásokkal minden föltartóztatást elhárított, szabad utat tört, és azonnal és feltétlenül a kapitányt követelte. Tehát olyan gyorsan futott, vagy repült a citadella felé, amerre utasították, hogy karcsúsága ellenére a színlelt lihegés válhatott valóságossá. Mert az aranylemezből készült kis szárnyak, amelyeket hátul a szandálján és süvegén viselt, természetesen nem röpítették komolyan, csupán gyorsaságának külső jelei voltak. József, aki az írószobában foglalatoskodott, nagyon jól észrevette ezt az érkezést, futást és röpülést, de nem méltatta figyelemre akkor sem, amikor figyelmeztették rá. Tovább böngészte az iratokat az irodafőnökkel, míg egy zsoldos maga is lélekszakadva be nem rohant és át nem adta az utasítást, hogy hagyja ott a legfontosabbat is, és azonnal jelenjék meg a kapitány előtt. Megyek, mondotta, azonban a kezében tartott papírost mégis végig böngészte az írnokkal, mielőtt természetesen nem lassú, de nem is nagyon sietős léptekkel, talán mert készült rá, hogy nem sokára egyáltalán nem illik hozzá semmiféle gyors és könnyed mozgás, a kapitányhoz ment a toronyba. Mai Szakme orrhegye kissé elfehéredett, amikor József belépett a gyógyszertár szobába. Sűrű szemöldökét a szokottnál kissé magasabbra húzta, és kerek ajka nyitva állt. Itt vagy hát, mondta halkan Józsefnek. Már előbb itt kellett volna lenned, halt hát. És kezével a szárnyas emberre mutatott, aki mellette állt, vagy tulajdonképpen nem állt, vagyis nem állt nyugodtan, hanem karja, feje, válla és lába annyira mozgásban volt, hogy szinte egy helyben ide-oda futkosott, vagy hogy lélegzetet vegyen, vagy hogy inkább lélegzetét veszítse. Néha lábujjhegyre is emelkedett, mintha el akarna repülni. A te neved Uzárszif? Kérdezte halkan és siető szóval, miközben közelfekvő gyors szemét Józsefre szögezte. A kapitány segéde vagy, aki felügyel, és akinek gondjára voltak bízva a keselyű házikó bizonyos lakói 2 esztendővel ezelőtt? Én vagyok az, mondta József. Akkor velem kell jönnöd, ahogy vagy, felelte Amaz, és tagjai gyorsabban kezdte mozdatni. Fáraó első fullajtárja vagyok, gyors futár vagyok, és futárhajóval jöttem. Haladéktalanul hajóra kell szállnod velem, hogy az udvarhoz vigyelek, mert fáraó elé kell állnod. Nekem? Kérdezte József. Hogyan lehet az? Túlságosan kicsiny vagyok én ahhoz. Kicsiny vagy nem, ez fáraó szép akarata és parancsolata. Lélekszakadva adtam át kapitányodnak, és lélekszakadva kell követned a hívást. Ebbe a börtönbe tettek engem, válaszolt József. Minden esetre fonák módon, s úgy szólván ide alá loptak engem. Én pedig robotos vagyok itt, és ha kötelékeim nem is láthatók, azért megvannak. Hogy mehetnék én ki veled ezeken a falakon és kapukon át futárhajódra? Ez mind semmit sem számít, hadarta a fullajtár, a szép parancsolattal szemben. A parancs mindezt egy pillanat alatt szétfújja a levegőbe, és egyszerűbe széttépi kötelékeidet. Fáraó csodálatos akaratával szemben semmi sem állhat meg, de légy nyugodt. Több, mint valószínűtlen, hogy te megállhatsz előtte, és több, mint valószínű, hogy csakamar visszahoznak ide robotoló helyedre. Te sem leszel okosabb, mint fáraó legnagyobb tudósai és varázslói a könyvesházból, és nem fogod megszégyeníteni a látnokokat, jósokat és álomfejtőket Réhorachte házából, akik a napévet föltalálták. Isten titka, hogy velem van-e vagy nincs, felelte József. Álmodott valamit, fáraó? Nem kérdezni, hanem felelni vagy itt, mondta a futár, és jaj neked, ha nem tudsz, mert akkor nyilván mélyebbre zuhansz, mint csupán ebbe a tömlözbe vissza. Miért kell ilyen próbára tétetnem, kérdezte József. És miképpen tud rólam fáraó, hogy szép parancsolatát utánam küldte ide alá? Megneveztek és megemlítettek téged, és rád mutattak a zavarban, felelte a futár. Majd útközben közelebbit is megtudhatsz. Most lélekszakadva kell engem követned, hogy haladéktalanul fáraó elé állhass. Vezet messze van, mondta József, és messze van Merimat, a palota. Akármilyen gyors a futár, hajót futár, fáraónak várnia kell, míg akarata teljesül, és elébe állok próbára, úgyhogy talán el is felejtette már szép parancsolatát, mire megérkezem, és többé nem tartja szépnek. Fáraó közel van, vetette ellen a futár. A világ szép napjának úgy tetszik, hogy a háromszög csúcsán levő onban süssön. A két ország csillaga nevű bárka odavitte. Néhány óra alatt gyors hajóm célba illan-villan velünk. Induljunk, elég a szóból. De előbb meg kell nyiratkoznom, és jobb ruhát vennem, ha fáraó elé akarok állni, és előtte helyen megállni, mondta József. A fogságban ugyanis saját haját viselte, s ruhája durvább fajtájú, nagyon közönséges vászon volt. A futár azonban így felelt. Az a hajón is megtörténhet, mi alatt illanunk-villanunk. Mindenről gondoskodtam. Ha azt hiszed, hogy az egyik cselekvés és sietség miatt halasztódhat a másik, s nem kell mindent egy markolással összefogni az időben, hogy takarékoskodjunk vele, nem tudod, mi az lélekszakadva teljesíteni fáraó szép parancsolatát. Ekkor az elhivatott az elöljáróhoz fordult, hogy elbúcsúzzék, és barátjának nevezte őt. Látod, barátom, mondotta, mint áll a dolog, és mi történik velem három esztendő múltán? Sietve engednek ki a lyukból, és kihúznak a kút mélyéről régi példakép szerint. Ez a gyorsfutár azt gondolja, vissza fogok zuhanni hozzád, de én nem hiszem, és mivel nem hiszem, nem is lesz így. Ezért hát élj boldogan, és fogad köszönetemet jóságodért és nyugalmadért, amelyel életem szélcsendjét, e vezeklést és sötétséget elviselhetővé tetted, és amiért testvéred lehettem a várakozásban. Mert te Nehbet harmadik megjelenésére vártál, én pedig az én dolgomra vártam. Élj boldogan, még látjuk egymást. Valaki hosszú feledés után megemlékezett rólam, amikor már orrával ütközött emlékezetembe. Én azonban feledékenység nélkül fogok rád gondolni, és ha atyám istene velem lesz, amiben nem kételkedem, hogy meg ne sértsem őt. Te is kikerülsz ebből a barlangból és unalomból. Három szép emlékeztetőt hord eszében a te robotos szolgád, a nevük elragadtatás, fölemeltetés és maga utánhozatás. Ha Isten fölemel engem, és attól kellene félnem, megsértem őt, ha nem számítanék erre bizonyossággal, megígérem neked, magam utánhozatlak, hogy serkentőbb körülmények közé kerülj, s ne fenyegesse nyugalmadat az álmossággá fajulás veszélye, és kilátásaid is megjavulnak a harmadik találkozásra. Legyen ez szó szövetség köztem és közted. Minden esetre köszönöm, mondta Mai Szahme, és átölelte őt, amit eddig nem volt szabad megtennie, és amit úgy sejtette, később meg éppen ellenkező okokból nem tehet meg. Csak éppen most, az elvitel órájában volt meg rá a kellő alkalom. Egy pillanatra mondotta, azt hittem, megrettenek, amikor ez a követ befutott. De nem vagyok ilyet. Szívem nyugodtan ver, mert hogyan ért volna készületlenül az, amire mindig készen álltam. A nyugalom semmi más, mint hogy az ember mindenre készen áll, s ha eljön, nem ijed meg. Más valami, a meghatódás, a nyugalomban is maradt hely számára, s nagyon meghat, hogy te meg akarsz emlékezni rólam, ha uraságodba emelkedsz. Khmunu urának bölcsessége legyen veled, éj boldogul. A gyors futár egyik lábáról másikra szögdécselve csak éppen azt várta meg, amíg a kapitány befejezi szavait, aztán kézen fogta Józsefet, és lihegő sietséget mutatva lefutott vele a toronyból át Cáviré udvarain és kapuin a futárhajóig, beleugrottak, és az csodálatos gyorsasággal azonnal tovaillant velük. S Józsefet egy gyorsaság közben a kis kajut pavilon fedele alatt a hátsó fedélzeten nem csak megnyírták, kifestették és átöltöztették, hanem egy füst alatt még arról is megtudott egyet-mást a szárnyas követtől, ami omban, a napvárosban történt, s amiért elhozatták őt. Fáraó ugyanis csak ugyan rendkívül fontos álmot látott, de az előhívott proféták tökéletesen cserben hagyták, aminek következménye nagy zavar és kegyvesztés lett, úgyhogy végül Neferem Véze, a pohárnoki asztal nagymestere szót emelt Fáraó előtt, és megemlítette Józsefet olyan értelemben, hogyha valaki, hát ő talán tud a zavaron segíteni, tegyenek kísérletet. Hogy tulajdonképpen Fáraó mit álmodott? Azt a követ csak nyilván eltorzított és nagyon zavaros formában tudta előadni, amint a tanácsteremből, ahol a tudósok a nagy vereséget elszenvedték, eljutott az udvari népség fülébe. Az Isten őfelsége mondta, egyszer azt álmodta, hogy 7 tehén megevett 7 kalászt, másodszor pedig azt, hogy 7 kalász megevett 7 tehenet. Röviden olyasmit, ami emberfiának még álmában sem jut eszébe, de Józsefet mégis valamennyire útba igazította, és gondolatai eljátszottak az élelem, az éhínség és a gondoskodás jelképeivel. Fény és feketeség. Ami valójában történt, és amiért Józsefet hivatták, ez volt. Egy évvel előbb, a második év vége felé, melyet József a tömlöcben töltött, Amenhotpe, enéven a negyedik, 16 esztendős és ezzel nagykorú lett, úgyhogy anyja teje gyámsága megszűnt, és az országok kormányzása önmagától Nebmaré, a pompázó utódjára szállt. Ezzel véget ért egy állapot, amelyet a nép és minden érdekelt a kora reggeli nap, az ifjú éjből született nappal jegyében látott, amikor a ragyogó fiú még inkább fiú, mint férfiú, még az anyához tartozó és az ő szárnya alá búvó, mielőtt férfiúsága teljébe és déli magasságába emelkedik. Ekkor ezett az anya visszalépés lemond az uralomról, noha a szülőanyának, az előbb voltnak, élet és hatalom forrásának minden méltóságát megtartja, és a férfiú is csak az ő fia marad, de átengedi neki a hatalmat. És most a fiú gyakorolja az anyáét, mint előbb az anya a fiúért. Teje az anya istennő, aki már azokban az években uralkodott és őrizte az országok életét, amikor férje Ré előregedésében osztozott, levette álláról Uzíri befont szakállát, amelyet hordott, mint Hatshepszut, az anyakeblű fáraó, és átadta ifjú napfiának, akinek arcához nem kevésbé különösen illett, mint anyjáéhoz, ha nagyon ünnepélyes alkalmakkor fölkötötte. Tehát olyan alkalmakkor, amikor egyidejűleg kényszerült farkosan megjelenni, azaz hátul sakálfarkat erősíteni kötényéhez ezt az állati jelképet, amely valamely elfeledett, de a homályban megőrzött és szentnek tartott ős okból a király rég megszabott ornátusához tartozott, és amelyről az egész udvar tudta, hogy az ifjú fáraó gyűlöli, mert gyomrára kedvezőtlenül hatott az ős farok viselése, és ő felségét hajlamossá tette az émeigésre, s ilyenkor igen sápat mondhatni zöldes lett, ami azonban azokhoz a rohamokhoz tartozott, melyeknek egészsége enélkül is, önmagától és az ősfarok nélkül is ki volt téve. Minden észlelet arra val, hogy a királyi hatalom átruházását a szülőanyáról a fiúra az a kétség kísérte, vajon nem lett volna jobb az átadást elhalasztani, vagy egyáltalában eltekinteni tőle, és az ifjú napot egyszer s mindenkorra a szárny védelmében meghagyni. Maga az Isten anya is táplálta ezt a kételyt, legfőbb tanácsadói is táplálták, és egy hatalmas, akit már ismerünk, még szította, Beknehons a szigorú, Amun nagy profétája és első házi papja. Nem mintha ő a korona szolgája lett volna, és esetleg, mint számos elődje, valósággal tette a vezírnek, az országkormányzás fejének hivatalát a főpapéval egyesítette volna. Már Nebmaré király, harmadik Amenhotep indítatva érezte magát, hogy az egyházi és a polgári hatalmat ketté válassza, és világi embereket nevezett ki észak és dél vezírévé. De mint az államisten szája, igényt tarthatott az anya királyné fülére, aki köteles udvariassággal hajlította azt oda, noha jól tudta, hogy politikai versengés hangja az, aminek oda tartja. Férje elhatározásában, hogy a veszedelmesen egyesítettet ketté válassza, határozott része volt neki is, mert szükségesnek látta, hogy a nagytekintélyű Karnaki kollégium hatalmának gátat emeljen, és elejét vegye olyan túlsúlynak, amely nem tegnap óta fenyegetett, és amelynek elhárítása a régmúltból örökölt királyi feladat volt. Hogy Tutmózis, Meni öregapja ígéret álmot látott a Szfinx lábánál, és megszabadította őt a homoktól, miközben az őskori óriás szobor urát, Harmahis Kefere Atum Rét atyának nevezte, akinek koronáját köszönheti, mint ahogy mindenki megértette, és József is nyilván rájött értelmére, nem volt egyéb, mint ennek az elhárításnak hieroglifikus körülírása, a politikai önrendelkezés vallási megerősítése. És senki figyelmét nem kerülte el, hogy az új csillagistenségnek, Atonnak kialakítása, amely már Tutmózis fiának udvaránál megkezdődött, s amellyel az unoka gondolatai oly szeretettel foglalkoztak, arra irányult, hogy föloldja Amun-Ré erőszakos kapcsolatát a nappal, amelynek általánosság érvényűségét köszönhette, és túlságos hatalmát helyi nagysággá, vezet város istenségévé fokozza le, ami a ma politikai sakkhúzás előtt volt. A világ egységének félreismerése volna, ha vallást és politikát gyökeresen különböző fogalmaknak tartanánk, amelyeknek egymáshoz semmi közük, és nem is szabad, hogy legyen, úgy, hogy az egyik értéktelenné és hamissá silányulna, ha a másiknak bélyege ütődnék rá. Valójában cserélgetik ruhájukat, mint Isztár és Tammuz hordják fölváltva a fátyolruhát, és a világegység az, ami megszólal, ha egyik a másik nyelvén beszél. Más nyelveken is szól még. Például Ptah műveinek, az ízlés, ügyesség és világdísz alkotásainak nyelvén. És ezt egészen önmagáért valónak tekinti, amely a világegységből kiesik, és amelynek a valláshoz és politikához nincs semmi köze, épp oly ostobaság volna.